szép álmokat. Esti mese a Halas Rádióban.
Gérszabó Judit, hárman a szekrény tetején. Negyedik fejezet. Sajnos erre mifelénk a szünetben sincsen tengeri hajótörés, lakatlan sziget vagy néma indián. Legfeljebb hullámvasút, csigagyűjtés és safrane kibolya az apa király trónjánál. Eljött az évzáró, Éva megint kitűnő lett. A mi osztályunkból a Bertai Bolya meg a Colos. Az Ibi az elég rendes, de a Colos soha senkinek nem mutatja a dolgozatát, hogy csak egyedül őt vegyék fel a technikumba. Irma néni, az osztályfőnökünk így vélekedik. Aki lemásolja más dolgozatát, egyest kap. Aki megengedi másnak, hogy lemásolják, az is. Szerintem ez helytelen, meg még sok minden más is, és anyánk nem is vitatkozik velem. Majd, ha te tanítasz, te mindent tökéletesen csinálsz. Mert nagykoromban én is tanítani fogok. Nagyon szeretem a kisgyerekeket, és azok is engem, mert kitalálok nekik mindenféle érdekes butaságot. Nekem háromból lett négyesem. Oroszból, magyarból és töriből. Megmagyaráztam anyánknak. Ezeket tudom a legjobban, azért. Rögtön megértette, nem úgy, mint a nagymama, aki összefonta a karjait és úgy nevetett. Na hát, hogy ez milyen érdekes? Pedig nem is érdekes egyáltalán. Csak mire segítek mindenkinek, aki nyúz érte, addigra az én dolgozatomra már alig marad idő. A többi tantárgyat nem tudom ilyen jól, tehát senki sem kéri, hogy segítsek. Milyen egyszerű. Mi nem kapunk anyánktól semmit, ha jól tanulunk. Amikor megkérdeztem, hogy miért nem, így csodálkozott. És én mit kapok tőletek, ha jól dolgozom? Sok-sok puszit? Ebben meg is egyeztünk. És minden rendben is lett volna, ha a dagat Médi köztbe nem jön. De közbe jött alaposan. Mindent elrontott, még az alvásomat is. Mert anyánk megkérdezte. Andrea, nem adnád át a heverődet a Médinek? Azelőtt is ő aludt rajta, te meg átjöhetnél? Sajnos nem adhatom, mondtam meg anyánknak őszintén. És nagyon elégedetten néztem a Médire. Csak nem sokáig, mert kiderült, hogy ő viszont anyánkkal aludhat. Az ő szobájában, és ha közben nem vágok, én lehetnék a helyén. Emiatt estéként csak azért is sokat csutyorogtam és vihogtam az Évával. Hadd tudják meg, milyen jó meg vagyunk mindenki nélkül. És ha már semmi visz nem jutott az eszembe, vagy Éva mindenképpen elaludt, akkor csak feküdtem és hallgattam, hogyan puspognak oda át ők. És nagyon reménykedtem. A dagat Médi se alszik. Miben, hogy ő meg engem figyel, hogy neki is rossz valamiért ez az egész. De nem nagyon bőgtem olyankor se, csak elgondolkodtam. Velem olyan ritkán történik valami érdekes, és ha mégis, akkor is minek? Médi helyett mennyivel jobb lett volna például egy gőzutajt feltalálnom. Már sokat törtem rajta a fejemet. Kéne venni gumicsónakot, rászerelni a gázbojlerünket, és kész. Habár lehet, hogy szükséges lenne még egy-két apróság is hozzá. A nagymama a gőztutaj miatt is nagyon nevetett, és javasolta. Mehetnél inkább a Nyulas Jóska bicikliével a tengerfenekére. Csöngetnél, ha cápa jönne. Az még sokkal viccesebb. Anyánk azonban megvédett. Mama, kérem, ilyeneket Andriának sose javasoljon, mert még képes rá is megteszi. A nagymamának is akadnak ötletei velem kapcsolatban, például ilyenek. Andrea a gőzbicikli helyett inkább jöhetne hagymát vágni. Boldogan mennék, ha bár gőztutaj, de mindegy. Anyánk azonban nem helyesli a hagymát se, mert állítólag nem teljesen egyformák a darabjaim, amikor én vágom. Ráadásul így vélekedik. Csak tanuljon inkább a kisasszony, úgyis minden érdekli az égvilágon, egyedül a tankönyveit leszámítva. Ez nagyjából így is van. Amikor már mindenki elaludt, csak én nem, akkor a fejem alá tettem a kezem, és így tömprengtem. Mi érdekes történt az eddigi életemben? Úgy éreztem, nem túl sok. Aztán valami mégis eszembe jutott. Egyszer elengedtek négyünket egyedül a Vidám Parkba. Zsuzsát, Nyulas Jóskát, Évát és engem. Felültünk a hullámvasútra, és le se jöttünk róla, amíg a pénzünk el nem fogyott. Kipróbáltuk, milyen előülni és milyen hátul. Mindenütt nagyszerű. És rábeszéltem a többieket. Ne akkor sikítsunk, amikor lefelé rohan a hullámvasút, hanem amikor felfele mászik. Így is tettünk, pedig lefelé nagyon nehéz csöndben maradni. Mégis némán hallgattunk, és amikor felfelé szamogott a kocsisor, akkor mindig visítottunk torkunk szakadtából. Először csak páran figyeltek fel ránk, de hamarosan már mindenki bennünket nézett. Ez velem sokszor megesik. A legtöbben nagyon érdekes arcot vágtak, és voltak iskolás gyerekek is, akik hangosan találgatták. Miben, hogy ezek nem normálisak? Lögdösték egymást a könyökükkel, grimaszoltak, mutogattak felénk, hogy gyagyák vagyunk. Amiért nem pontosan úgy csináltunk, mint a többiek. De azért tetszett nekik, és a végén már ők is úgy sikítottak, mint mi. Alig tudtunk kiszállni a sok nevetéstől, meg egy kicsit szédelektünk is. A srácok még maradtak, és Éva kiabált nekik. Egy bolond százat csinál? Persze, hogy kinevették. Akkor ti vagytok a fő bolondok. Közben ordibáltam, hogy kijavítsam Buta Évát. Utánozás, majom szokás. Így legalább csak ők a majmok, és kész, el van intézve. Nem is kell róla beszélni többet. De elfutottunk gyorsan, mielőtt ők is kitalálnak valami okosabbat. Anyánk viccesen megrázkodott, amikor meséltük neki, és bevallotta. Ó, ha fizetnének érte, akkor se ülnék fel. Mert ő szemüveges és könnyen szédül. Ha hír, akkor fel kell tennie, ha ránk néz, ami gyakran szükséges, akkor le kell vennie. Közben becsukja a szemét, de egy picit még így is szédül. Annyira szerettem volna mindig, ha nekem is vesz szemüveget. Lehetőleg ugyanolyat, mint az övé, de sajnos nem lehet, mert túl jó hozzá a szemem. És szerettem volna biciklit is, de ahelyett kivették a mandulámat. Mondhatom, elég nagy különbség. Úgy kezdődött, hogy sokat fájt a torkom, és néha lázas is voltam, és anyánk megígérte. Ha most az egyszer kivételesen szép nyugodtan az ágyban maradsz, akkor meggyógyulsz, és igazán megveszem neked a kerékpárt. Soha még olyan nyugodtan nem feküdtem, csak is akkor ugráltam ki az ágyból, ha anyánk messze járt. Akkor elég sokszor, mert én élénkebb leszek a láztól, meg minden mástól is. Ha nagy ritkán elhallgatok, akkor már kórusban aggódik értem a család, és a doktor bácsi csóválja a fejét. Ezzel most már nem szabad tréfálni, ki kell venni a manduláit. Mandula műtét lett a gyönyörű vadi új biciklim helyett. Habár használt is jó lett volna. Pigyeregtem is egy kicsit, de a doktor bácsi megsimogatott. Katona dolog, Andrea. Szemrehányóan fújtam ki az óromat. Nem az operációtól félek, de nem igazság, hogy vakációban veszik ki, amikor inkább tanítási idő alatt kellene. Legrosszabbul az Éva járt, aki igazán sajnált, hogy beteg vagyok, és igazán örült, hogy nem neki kell a kórházba mennie. Addig nyüzsgött körülöttem, amíg a doktor bácsinak megakadt a szeme rajta. Megnézem őt is, ha már itt vagyok. Éva nagyon aggódva tátotta el a száját, nem is alaptalanul, mert kiderült. Neki nem annyira életbe vágó, de ha már az Andreának úgy is kivesszük. Szóval jöhetett velem ő is bömbölve a kórházba. De mindig csak olyankor bővött, amikor anyánk látta. Ha nem látta, akkor mentünk felfedező útra a többi kórterembe, és kérdezték a betegek. Hát ti kislányok, hogy kerültök ide? De volt, aki mesélt nekünk, felolvasott a könyvéből, meg ilyenek. A műtőbe fehérbe öltözött doktor bácsi, és lefelé tartotta a kezét. Minden másnak kellett megfogni helyette. A sok műszert mind megkérdeztem, micsoda. A legtöbbnek elég érdekes neve van. A műtős néni rázta a fejét, és sóhajtott, nevetett. Ha addig is kérdezősködsz, míg öreg este nem lesz, akkor is kivesszük a manduládat. Így beláthatott a szívembe. És tényleg neki fogtak. Vágni is kellett, meg kanalazni, meg csípni, vagy mi. Egészen különleges eset. Nekem is megmutatták a mandulámat, és csak forgattam a szemem lelkesen, hogy tényleg mennyire különleges, pedig nem láttam rajta semmi érdekeset. Csak az, hogy jobb azért túl lenni ezen az egészen, és örültem, hogy már kivezetnek, és a sápadt Évát pedig befelé. Eléggé bömbölt, és nem várhattam meg az ajtóban, elterelt a nővérke. Hogy is ne, hogy te is rázendíts nekem? De hamarosan jött ő is, fancsoli képet vágott, és nem volt szabad beszélnünk. Éva gyógyult szebben, és én voltam a hős, a doktor bácsi osztotta be így. Egyszer elvittük sétálni a többi kisgyereket is, úgyis olyan sápadtak és árvák voltak, úgyis mind jönni akartak velem. Lementünk a kertbe csigákat gyűjteni. Elég sokat találtunk, és érdekeseket is. Erzsébet néninek, aki nagymama nővére, van egy csigás doboza. Gyönyörű szép. Belül piros sejem, kívül csupa csigabiga, ráragasztva körömlakkal bekenve. De lehet, hogy más lakkal, ebben nem vagyok biztos, és aranybetűkkel felírva a közepére. Emlék a Kies Balaton partról. Mutattam anyánknak is, de ő nem volt teljesen elragadtatva. Ami szép, az szép, de ez viszont borzasztó. Nem baj, azért ilyen dobozt akartam én is készíteni, csak még sokkal szebbet. Nagyon reménykedtem. Ha sok csigás katuját ragasztok, és mindenhová kirakom a lakásba, és anyánk folyton látja őket, akkor előbb-utóbb majd csak megtetszenek neki. Vittük a reggeliző kisbögrénket, hogy legyen mibe szedni, és már majdnem tele volt, amikor megláttam a széles erkélyablakon át, hogy éppen bennyit a doktor bácsi a mi kórtermünkbe a nővérkékkel meg a többiekkel együtt. Láttam, hogy dörzsölgeti a kezét, amint mosolyog, és mély hangját is lehetett hallani. Hát, hogy érzik magukat a mi kis betegeink? Aztán csak álma maradt, és forgatta a fejét jobbra-balra. A többiek is vele együtt. Nézték a sok üres ágyat, meg az egyetlen ott maradt kisgyereket, akit nem tudtunk felébreszteni, akárhogy próbáltuk is, mert valaki nagyon elaltatta. Addigra visszakiabáltam neki. Köszönjük, nagyon jól! Elég rekedten kiabáltam, és a legtöbben csak integettek, mert még nem tudtak rendesen beszélni. Például az Éva sem. De azért meghallották, és az egyik nővérke az ablakhoz futott, és összecsapta a kezét. Jóságos atya, úristen a mennyországban! Mutattam neki a szebb csigákat, meg hogy már mennyi kisbögrével gyűjtöttünk. Boldogan lerohant értünk, és mindenkit beterelt. Ugráltam büszkén a bekötött torkommal. Én találtam ki, hogy sétáljunk a kertben, ha már egyszer úgyis a kórházhoz tartozik, és szépen süt a nap, meg a csigákat is, meg mindent. Éva lelkesen bólogatott, és mindenkinek sipírc, nagyon gyorsan ágyba kellett bújni. De csak én mellém ült le a doktor bácsi. Ide figyelj, lelkem Tóbiás. Kuncogtam, mert ez inkább fiú név, ha bár jó lenne sündisztónak vagy teknős békának is. És kényelmesen elfészkelődtem, mert tudtam, hogy sokat fogunk beszélgetni. Úgy is lett pontosan. A doktor bácsi elmagyarázta. Szeleburdi kisasszony, az ég áldjon meg! Itt beteg kisgyerekek vannak, olyanok is, akiket frissen műtöttünk, és moccanniuk sem szabad. Megszeppentem ettől egy kicsit, habár nem ért váratlanul. Vannak dolgok, amiket sajnok és elfelejtek, ha valami érdekes jut az eszembe. És olyankor gyorsan földhöz vágom a spenótos lábast, vagy sétálni viszem a gyerekeket, mikor mi adódik. Remélem, hogy ezt majd nagykoromra kicsit kinövöm, de beláttam azt is, hogy a doktor bácsi nem várhat olyan soká. Megcsóválta a fejét. Legközelebb, ha megint Isten ments eszedbe jutna valami, akkor először gondolkodj, és csak azután. Sóhajtott, és így fejezte be. Azután kérdezd meg tőlem, hogy szabad-e. Megígéred? Meg. Beleegyeztem, mert már úgy is volt elég a rovásomon. Rájöttem, hogy nem minden kórházban szeretik, ha a műtét előtt mesedél után kell tartaniuk, ha ordibál a betegük, hogy még az a furt, a csipeszt is magyarázzák el neki, ha az egyik kórteremből látogatóba megy az ember a többi kórterembe, vagy ha sétálgat a teljes betegsereglet a virágok között. Megfogadtam inkább a kedvéért, hogy egy ideig nyugton leszek, mert már volt elég csigám, csak még doboz kellett szerezni. Kórházban nem nehéz, amint kifogy bele az orvosság, szívesen odaadják, önként. Csak a piros sejemmel voltam megakadva, meg is kérdeztem. A doktor bácsi nem tudna nekem valahol négy piros sejmet szerezni? Idegesen felugrott, majdnem felborult a szék. Andrea, ha most nekem valami bikaviadalt találsz ki? Felcsillant a szemem, és elismerően néztem rá, amiért ilyen jó ötleteket tud adni nekem. De sajnos másnapra elfelejtettem, amit kértem, és minden máshogyan alakult, mert este mindannyian lefeküdtünk aludni, leszámítva a csigákat. Az a rengeteg csigabiga mind széjjel mászott. Sose hittem volna, hogy a lassú csiga ilyen szorgalmasan halad, és mindenhová jut belőle. Tele lett velük az egész kórterem, jutott a falakra, a mennyezetre, lámpákra, asztalokra. Általában mindenütt csiga volt. A nővérke könyvén is, a láztáblákon is. És akinek nem volt kötelező a fekvés, az segíthetett összeszedni. Szaladgáltunk utánunk, sokat nevettünk, és a többi gyerek elismerte. Amíg Andrea nem volt közöttünk, nem történtek ilyen érdekes dolgok. Jöttek más kórteremből is nővérkék segíteni, hogy a látogatás idejére rend legyen, és kérdezgették. Melyik is az a kislány? és mosolyogtak rám. De a mi nővérkénk, aki már hajnal óta mindenütt folyton csak csigát talált, egyre komolyabb lett. És amikor a lázméről is meglátott egyet, akkor nagyot csikított. Esküszöm, beleőrülök, ha még egy csiga előmászik nekem. Igazgatta a szép fehér köpenyét, és mesélte. Már úgy érzem, hogy rajtam is ezer csiga mászkál. Nagyon érdekes érzés lehet. Nekem meg eszembe jutott. Ha betanítanám a csigabigáimat arra, hogy mindig visszamásszanak hozzám, akkor csak egy marékkal kellene belőlük, mégis rengeteg dobozra telne. De ezen azért még gondolkodnom kellett. Ha én gondolkodni akarok, akkor hold biztosan előkerül Zsuzsa, hogy a fülembe ordibáljon. Most is előkerült, a Kati nővérével együtt beszöktek még a látogatók előtt. Azért örültem nekik. Hoztak narancsot, meg két piros léggömböt, egyet nekem, egyet Évának. Zsuzsa igazságosan széthoztatta. Ezt az ajándékot én találtam ki, pont akkora, mint a dinnye fejetek. Egy-kettőre rájöttem, mit lehet velük játszani. Fektessük ágyba, és az ajtam mögül figyeljük a látogatókat, mit szólnak hozzá, hogy két beteg léggömb is akadt. Így is tettünk, és piszegtünk a többi gyereknek, hogy ne vessenek, mert akkor nem érdekes. És mindenki elég komoly képet vágott, amikor anyánk meg a doktor bácsi beléptek. Először elképedten állva maradtak, aztán odarohantak az ágyunkhoz. Aztán körbenéztek, és doktor bácsi arcáról nem lehetett leolvasni semmi jót. Úgyhogy megengedtem Évának. Most az egyszer azt mondhatod, hogy te találtad ki. Nagyon örült Éva. Boldogan rohant oda, ugrált, és reketten henceget. Nekem jutott eszembe! A doktor bácsi úgy nézett rá, hogy még én is behúztam a nyakam, de szerencsére eszembe jutott a tanítása. Itt beteg kisgyermekek vannak, az ember különben is először gondolkodik, és csak aztán, addigra anyánk már úgy is rájött. Ezt csak Andrea találhatta ki, és megdicsért mindenki előtt. Andreára sok rosszat lehet ráfogni, de hogy mellette unatkozzék bárki is, az teljesen kizárt. És bocsánat kérően nézett a doktor bácsira. Ezt a doktor bácsi is kénytelen volt elismerni, de mutatta a kezével, hogy jól el kellene náspágolni engem. Éva rögtön hozzám szaladt és szipogta. Az én testvérem nem rossz! Anyánk pedig közbevágott, nehogy Éva bömbölni kezdjen, mert olyankor nagyon nehéz őt elhallgattatni. Nem rossz az én nagyobbik lányom igazán. Rögtön ugrik, ha bármit kérek is, csak néha támadnak ötletei. A doktor bácsi jól megnézett, de nem nagyon látszott rajta, hogy szeretne olyan gyereket, mint amilyen én vagyok. Aztán hazamehettünk, és még otthon is kellett feküdnünk pár napot, és anyánk képes volt bennünket ágyban tartani. Az Éva bőgéséről eszembe jutott az operaház, ahol a mi nézőtéren ültünk, a Safranek Ibolya pedig a színpadon. Anyánk vitt el hosszas könyörgésünkre, mert tulajdonképpen ellenezte. Mindhárman délutánosak vagyunk, miért kell pont most menni? De azt nem mondhattuk meg neki. Valami nagyon szomorút énekeltek és játszottak, egészen bánatos lettem tőle. Olyankor én gyorsan valami vidámságra gondolok, mindenütt lehet találni valami vicceset, csak keresni kell. A bánatos operánál is találtam. A szépséges királykisasszony jó öreg. Legalább 30 éves, és mindig picslok, ha magas hangon énekel. Egyre jobban belejöttem. Az apa király borzasztó dagadt, ha letérdel, talán elreped a nadrágja. De nem repett el, és a királyfi olyan szép volt, hogy sajnálni kellett, amikor szomorúan énekelt. Akkor gyorsan más találtam ki. Úgy se igaz semmi, a szakálla is csak ragasztva van, és itt ülök a székben, szorít a cipő, és kint mennek a villamosok. Ez használt, meg az is, hogy nem néztem mindig oda. Így vettem észre Évát, aki csak bámult a színpadra, és hullottak a könnyei. Meglöktem a könyökömmel. Ne légy, dinnye! Ez csak mese! Itt a vége, fuss el véle! Ssss! Ezt anyánk mondta. Aztán világos lett, és megláttuk, hogy mi van. Hogy Éva teljesen telipotyogtatta a tőlem örökölt piros ruháját a könnyeivel. Nagyon meglátszott. És anyánk rázta a fejét. Így nem lehet a szünetben kimenni. A legtöbben viszont kimentek, és szanaszét rugdosták a lakcipőmet, amit levetettem, mert kicsit már szűk. De azért négy kézláb hamar meg lehetett találni. Sokan mosolyogtak körülöttünk, anyám meg is mérgelődött. Hol van az megírva, hogy engem mindig kinevessenek miattatok? Ez alatt pedig Éva csak állt a széknek támaszkodva, és némán bőgött, és időnként faggatta anyánkat. Ugye nem hal meg a szép királyfiú. Ugye a végén mégiscsak megmenekül. Ma este ezen az egyetlen előadáson ugye mégsem fogják el. Éva valahogy így szerette volna az utolsó felvonást. Behozzák a szép királyfit a gonosz dagadt apa király elé, aki kegyetlenül int, hogy mágiára vele. A pislogó király kisasszony zokogni kezd, a zenekar szomorúan muzsikál, és akkor belén a színpadra anyánk, leveszi a szemüvegét, és így szól. Apa király, kérem, mit képzel? Ilyet nem lehet tenni. Nem engedi a lányom Kovács Éva Erzsébet harmadiká. De ezt nem lehetett volna megszervezni. Nagyon sajnáltam a Dinnye Évát, s elhatároztam, hogy egy pillanat alatt megvigasztalom. Így szóltam hozzá. Amíg te itt bömbölsz, az alatt mások a büfében mind megeszik a szalámis zsemlét. Évának rögtön elapadtak a könnyei, és mohón kérdezte. Téli szalámis? Így volt pontosan. A telibőgött szoknyáját oldalra forgattuk, hogy a táskája eltakarja, és végre kimehettünk. Anyán kivott fekete kávét, a két mokkacukrot csak bemártotta kicsit, és az egyik az enyém lett, a másik Éváé. És mosolygott ránk. Örülök, hogy mindenáron el akartatok jönni, ez jól esik nekem, büszke vagyok a lányaimra. Éva válaszolt neki, teli szája, pedig az illetlenség. A Sáfrene Kibolya miatt akartunk mindenáron eljönni. Aki velem jár, és ő lesz a harmadik felvonásban a néger gyerek, ott ül majd az apa király trónjánál. Anyánk letette a feketés csészét, és ránk nézett. Jobban szerette volna, ha a zene miatt jövünk, és nem a Sáfrene Kibolya miatt. De őt is sikerült megnyugtatom. Nem zavar bennünket a muzsika sem. Nekem gombóc van a torkomban, ha szép muzsikát hallgatok. Különben is nagyon szeretek színházba meg operába járni, szépen felöltözni, izgatottan letelepedni, várni, hogy mindig sötétebb legyen, és csak a színpad világos. Csak ezt nem lehetett elmondani, mert Éva újra rázendített volna, és 3 nap múlva kicsúfolt volna mindenki előtt. Még mindig sötét volt, még mindig nem tudtam elaludni, csak törtem a fejem. A hullámvasúton, meg a kórházon, meg az operán kívül mi érdekes történt még? De csak ilyenek jutottak az eszembe. Évának este nem szabad dinnyét enni, mert baj történik vele. Nálunk csak az Éva kitűnő, én nem. Én viszont benne vagyok anyánk egyik könyvében. Az értelmes gyerek könnyen tartja a 4-es szintet, de ritkán hajlandó elérni, hogy ő kitűnő legyen. Én például sohasem vagyok hajlandó. Anyánk egyébként kiszedte a kezemből a könyvet. Ezt nem neked írták. De addigra már úgy is elolvastam. Aztán kezdtem el álmosodni, és végre belenyugodtam. Velem ritkán történik igazán érdekes dolog. Tulajdonképpen csak a dagadt Médi megérkezését lehet számításba venni. És az is elég baj, hogy megtörtént.